Szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
A nap kérdése.
A jogállam ott kezdődik, hogy az ellenfél nem elpusztítandó ellenség, fogalmaz a napokban megjelent írásában Fodor Gábor. Azt már én teszem hozzá, hogy a parlamentben és nem mellékesen a közösségi médiában még mindig a szokottnál élesebb és udvariatlanabb hangnemben zajlik a diskurzus. A múlt végképp eltörlése, a nem csak a felelősök megbüntetésének ígérete pedig abba az irányba mutat, hogy a politikában már nem lehet ellenfél, csak ellenség. Ezt a kommunikációs mintát pedig a társadalom, az emberek egymáshoz viszonyulása is követni látszik. Lesz-e valaha egyensúly, vagy a lángszóró végleg felperzseli a másként gondolkodókat? Ez csak az egyik téma azok közül, amelyekről a következő szűk fél órában szó lesz. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítóját és igazgatóját. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
No, hát nem csitulnak a kedélyek a parlamentben és az országban sem, és ugye ennek az egyik legjobb példája a köztársasági elnök körül továbbra is tartó vagy zajló vita, és lehet, hogy a vita nem is a legjobb kifejezés, majd erről is beszélünk, de mielőtt az alkotmányjogászok szerint is alkotmányos válság felé robogó helyzetet elemeznénk, azt szeretném, hogyha egy kicsit arról is beszélnénk, hogy szerencsése kísérletet tenni az ellenfélnek a teljes megsemmisítésére vagy felszámolására, hogyha nincs ellen ugye akkor megszűnik a demokratikus ellenőrzés is. Aztán kiderül, hogy tényleg rendszerváltás történt, csak hát nem éppen úgy, ahogy a jelenlegi kormány gondolja. Szóval, igen. Hogy milyen irányba tartunk?
Igen, ez egy fontos kérdés, és köszönöm is, hogy tulajdonképpen ezzel kezdjük, mert ez egy általános és lényeges probléma halmaz, szerintem, amivel kell is foglalkoznunk ma Magyarországon. Hát hadd kezdjem itt megint a saját tapasztalataimmal, hiszen elég hosszú időn keresztül voltam parlamenti képviselő, miniszter, pártelnök, és nagyon sok mindent csináltam, és a rendszerváltástól kezdődően ismerem a parlamentnek a hangulatát, és amit most látok, igaz, most már ugye ezt kívülről látom, tehát nem belülről, azért az nagyon eltér attól, amit a 90-es években, sőt akár a 2000-es évek elején megszoktunk, és rossz irányba tér el, mert ugye a 90-es évek elején, ezt nyilván a hallgatók is emlékezhetnek erre, akiknek vannak még emlékei abból az időszakból, azért nagyon kemény viták voltak természetesen, akár az MDF, a Fidesz, az SDS, a Kisgazdapárt, tehát harcias, élénk viták voltak. Na de a folyosón, hogyha ott jártak újságírók, akár ön is például, mert a bár végtelenül fiatal hölgyről van szó, de ne előfordul, hogy lehetséges, hogy jártotta a folyosón természetesen. Szóval azt láthatta, hogy ott egymással beszélgetünk, a vitatkozó felek normálisan, és próbáljuk egymást akár meggyőzni, vagy nagyokat nevetünk különböző vicceken, egyebeken. Tehát ma azt látom, hogy olyan mértékű az ellenségeskedés, és itt egy zárójeles megjegyzés a köztársasági elnökre, tehát az a szimbólum, hogy nem lehet kezet fogni, ugye a kormánytagoknak a köztársasági elnöke le van tiltva, ugye ez, és nem lehet közösen fényképezkedni, ugye az azt jelenti, hogy olyan mértékű gyűlölet és indulat van a másik féllel kapcsolatban, hogy nem lehet vele együtt mutatkozni. Tehát erősen kétlem, egyébként beszéltem is képviselőkkel, és kérdeztem is őket, hogy létezik-e ilyen, hogy mondjuk egyáltalán szóba állnak egymás a parlamenti folyosón, nem állnak ma már szóba, én ezt hallom. Tehát olyan mértékű az indulat, hogy nincs normális kommunikáció, nem lehet normális kommunikáció, azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy olyan világot élünk, ami önmagában, az én számomra az a szégyen kategória, amikor mindenkinek attól kell félni, hogy suttyomban a másik fölveszi a beszélgetését, mert ugye nem lehet tudni, hogy éppen bekapcsolta a telefonját, és titokba csinál egy felvételt, illegálisan nyilvánvalóan, mert a másik engedélye nélkül semmiféle felvételt nem soha senkiről se készíteni. Tehát egyszerűen ez egy rossz dolog, és mindez, amit most elmondtam, ami szerintem rossz és visszafejlődés a rendszerváltáskori Magyarországhoz, meg a 2000-es évek elejé Magyarországhoz képest, és azért itt is zárójelben megjegyzem, ebbe a Fidesz is azért nyakik benne volt az elmúlt 16 évben, mert ők kezdték el ezt az ellenségeskedést, ez most a tetőfokára hág éppen jelen pillanatban. Ez nem tud jó irányba vezetni, mert ebből nem lehet építeni egy országot. Tehát az én meggyőződésem az, hogy Magyarország akkor tud épülni, hogyha a viták mellett vannak közös ügyek, amikben együtt tudunk fellépni. Ha nincsenek ilyenek, az egy destruktív magatartás, tehát romboló magatartás, abból nem tud előre menni az ország. Tehát az ellenfelet, a politikai ellenfelet soha nem szabad ellenségként kezelni, tehát akkor fogjuk tudni, hogy normális országban élünk, a hallgatók is akkor tudják majd, amikor azt látják, hogy úgy vitatkoznak egymással a politikai ellenfelek, hogy az világosá teszik, hogy tisztelik a másikat, mert tudják, hogy ő is a hazajavát akarja, csak legfeljebb nem jól, nem helyesen, nem értenek vele egyet, de ezt nem vonják kétségbe, tehát nem az a kiinduló pont, hogy hazáruló bűnözőkkel van dolgunk a másik oldalon.
Még egy kicsit visszakanyarodnék oda, amit a parlamenti kommunikációról mondott, hogy régen ugye az volt a szokás, hogy ha egymásnak is feszültek az ülésterembe, akkor azért a folyosón ott beszélgettek egymással. Hát azok a beszélgetések azok pontosan alkalmasak lehetnének, nem arra, hogy egy kicsit finomítsanak az álláspontot, vagy talán jobban megértsék egymást, azt, hogy a másik mit mond, tehát lehet más, úgy mondom, hogy egy kicsit lazábban, vagy kötetlenebbül beszélni, és talán sokkal könnyebben eljut az információ A-ból B-be.
Persze, természetesen, hát hogyha megengedi, bár nem akarom a műsort ebbe az irányba elvinni, egy apró anekdotikus elemet erre hadd mondjak, ha már szóba hoztam Tordján Józsefet. Ugye én a Tordján családot, én a 80-as évekből jól ismertem már, mert én Tordján József fiával, az Attilával együtt voltam katona, és jó barátok is voltunk az egyetem elején, és én jártam náluk sokszor, tehát én a Tordján nem a politikából ismertem meg, hanem ismertem már korábbról. És emiatt is köztünk azért volt egy normális viszony, és amikor például patakvér és egyéb őrület zöldségeket elmondott Tordján a parlamentben, utána a folyosón találkoztunk, és mondtam neki, Józsi, ez kellett, ez a Gabikám, hát nem kell ezt olyan komolyan venni, az én közönségem ezt szereti, mondja. És ugye ez, nagyot nevettünk ezen, de ebből az következett, hogy tudtunk normálisan beszélni ezekről a dolgokról, tehát én el tudtam neki mondani politikai szempontokat, ő meghallgatta, ugye azt mondta rá, mint ez a példa is mutatja, hogy az ő közönsége ugyan más szeret, de azért tudta, tehát figyelt arra, hogy én azért mit mondtam neki. Manapság elképzelhetetlenek tartom ezt, és azért mondom ezt, hogy elképzelhetetlen, mert ugyan kétségtelen, hogy én nem vagyok a parlamentben, tehát nem látom most közelről, és nem a saját bőrömön tapasztalom, de beszéltem sokakkal, akik ott vannak, és elmondták nekem, hogy ez ma már egyáltalán nincsen. Ez nem jó.
Nézzük meg azt, hogyha teljesen visszaszorítja a miniszterelnök vagy a Tisza párt az ellenzéket, és ez majd nyilván itt a hétvégi Fidesz kongresszusnak ebben nagyon nagy szerepe lesz, hogy ez hogyan fog működni, akkor az hova vezet egy ország demokratikus működésében?
Hát ez a Fidesz sok hibát követett el, ez kétségtelen, és jelen pillanatban is nagyon mélyen van, és nem beszélve arról, hogy még nem tudjuk, hogy hol van a történet vége, mert ugye jönnek elő ügyek folyamatosan, politikai, korrupciós ügyek, sok minden más, tehát itt azért folyamatosan zúdulnak a csapások szerintem a Fideszre, de ezzel együtt is. Tehát most ettől egy picit hátrébb lépünk, azért azt azért látni kell szerintem, és egy politikai vezetőnek is látni kell, ezt kell ennyi bölcsességgel rendelkezni, hogy egy ország csak akkor tud normálisan működni, hogyha van egy erős ellenzéke, mert arra bizony sokszor szükség van a kormánypártnak is. Különböző belső viták, vagy belső konfliktusok kapcsán is lényeges dolog, hogy az ellenzék milyen álláspontot képvisel, tehát az nem jó, hogyha az ellenzék egy ilyen, hát szinte egy óvodás állapotban van tartva, tehát nem lehet komolyan venni, nincs súlya, folyamatosan állandóan lehazárulózzák, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt már Fidesz 2010-ben elkezdte. Hát én számtalanszor felszólaltam az elmúlt tizenvalahány évben ez ügyben, hogy nem lehet úgy a politikába közlekedni, hogy az a kiinduló pontom, hogy a másik hazáruló. Nem az. Még nem győzöm elégszer aláhúzni, nem az. Tehát ez az ország nem tud sikeres lenni enélkül. Én ugye hivatkozott itt a beszélgetés elején arra a cikkre, amit az Indexen írtam, de korábban írtam egy olyan cikket, ami pontosan arról szólt, hogy mindig vizsgáljuk azt, hogy miért maradtunk le a közép-európai országokhoz képest. Mert ugye annak idején, a rendszerváltás idején mi az élvonalban voltunk, tehát a csehekkel, szlovénokkal, a magyarok folyamatosan minden kategóriában mi voltunk az élen, most meg a végén vagyunk. Állandóan vita kérdés, hogy a románok, bolgárok, azok lehagytak már minket, behoztak-e minket, stb. És ez az egyik fő ok szerintem ennek a problémának a megfejtésére az, hogy mi emiatt a mérhetetlen indulattal, amivel a politikai életben egymáshoz viszonyulunk, nem tudunk közös dolgokat megcsinálni. Tehát, hogyha mi addig voltunk sikeresek, amíg voltak közös céljaink, amikor nincsenek közös céljaink, nem tudunk igazából sikeresek lenni. Tehát emiatt is fontos, tehát nem csak a lelki nyugalmunk, nem csak a kulturális közeg, nem csak az építő hangulat miatt, hanem egyszerűen effektív az érdekeink is ezt diktálnák, mert akkor tudunk sikeresebbek lenni gazdaságilag és politikailag is.
Ismételten sűrű hét van, vagy talán a legsűrűbb hét van most a köztársasági elnök mögött. Részben adott egy interjút ugye egy svájci konzervatív lapnak, aztán az Alkotmánybírósághoz fordult, és még Magyar Péter is megígérte neki, hogy meglátogatja, de most már csak 4 szem közti beszélgetésen, mondván, hogy majd lehet, hogy tud neki újat is mutatni, és most azért megy csak egyedül, mert nincs szükség arra, hogy más is ott legyen. És mi az, ami újat tud mondani?
Nézze, ez egy rejtély, ezt nem tudjuk, hogy mi az az új, mert valahogy az az érzésem, hogy elhangzott minden a nyilvánosság előtt. Remélem, hogy senkibe sincs olyan szándék, amivel a másik partnerét kellemetlen helyzetbe akarja hozni, úgyhogy nem lenne helyes. Igazság szerint én a köztársaság elnök helyébe nagyon szkeptikus lennék egy ilyen 4 szem közti találkozóval kapcsolatban, csak azért is, mert azért az elég kellemetlen volt, hogy nagyon másként értelmezte az első találkozójukat Magyar Péter a nyilvánosság előtt. Tehát az nem jó, amikor ennyire szerteágazó értelmezések vannak arra vonatkozóan, hogy mi hangzik el egy találkozón, hiszen emlékeznek rá a hallgatók is, csak felidézném zárójelben ezt is. Ugye volt már ilyen találkozó, és ott Magyar Péter ugye folyamatosan onnantól kezdve azt mondta, hogy a köztársasági elnök az nála az iránt érdeklődött, hogy ha leszeretne mondani, akkor kihez forduljon. Na most ugye a köztársasági elnök később azt mondta, vagy árnyalt ezt a dolgot, és mondta, hogy ez nem így hangzott el, de hát ez minden esetre kellemetlen, tehát nem véletlen, hogyha már ilyen értelmezési vita van a felek között, akkor általában ahhoz szoktak ragaszkodni, hogy akkor ne 4 szem közti találkozó legyen, hogy azért legyen tanulja annak más is, hogy egyébként mi hangzik el, ne az legyen, hogy kijönnek a felek és teljesen mást mondanak, hogy másról beszéltünk, ez nem jó. Tehát ez az egyik része. A másik, az érdemi része, szerintem nem győzöm hangsúlyozni, ugye nekem kezdettől fogva az a véleményem, hogy bárkinek akármi is lehet a személyes véleménye a köztársasági elnökről, itt most nem ez számít, hanem itt egy alkotmányos berendezkedésről van szó. Szóval ez az alkotmányos berendezkedés, ahogy az ellenzéki kerekasztalon a rendszerváltás idején eldöntöttünk, ez arról szól, az elnöknek van egy 5 éves mandátuma, a képviselőknek van egy 4 éves mandátuma. Az elnöké azért hosszabb, hogy a mindenkori változó többségű parlamentnek is meg kell tanulnia azt, hogy együtt kell működni egy olyan elnökkel, akit még az előző parlament választott meg. Ezt mi tudatosan alakítottuk így azért, hogy az együttműködés kultúráját is kialakítsuk a magyar közjogi rendszerben. Na most ezzel szembe menni, tehát azt állítani, hogy most nyertünk 2/3 a választáson, és akkor mondjon le az elnök, mert ő még az előző parlament választotta meg, hát ez a teljes meg nem értése a magyar közjogi rendszernek. Tehát ez nincs rendben. Alkotmányosan sincs rendben, hozzátenem, mert nincs ilyen kötelezettség az elnöknek, sehol nincs ilyen szabály. Nincs ilyen elvárás vele kapcsolatban. Másfelől meg az értelme nem ez az alkotmánynak. Hát mi, akik megcsináltuk az alkotmányt, nem ezt akartuk, hát nem ez volt a szándékunk. Ha úgy tetszik, a jogalkotónak nem ez volt a szándéka.
Igen, de utána változtatott ezen a állásponton még a miniszterelnök is, hiszen utána már következetesen arra hivatkozott, hogy véleménye szerint Súlyog Tamás nem teljesítette azokat a kötelezettségeket, amelyek neki, mint köztársasági elnöknek meg kellett volna tennie.
Igen, de ez a miniszterelnök véleménye, és ez egy vélemény a sok közül. Igaz, a miniszterelnök véleménye persze mindig soha nem egy átlag vélemény, tehát ezt nyilván ilyen értemben komolyan kell venni. Na de hát ezzel kapcsolatban sokan elmondtuk már, én is számtalan írásomban példákat hoztam erre, hogy minden eddigi elnöknek a ténykedése vitatható volt politikailag. Hát egy elnöknek nem az a dolga, hogy a politikai vitákban állást foglaljon, és van olyan elnök, aki egyébként ezekben aktívabb, van, aki kevésbé aktívabb. Tehát Súlyog Tamás láthatóan egy jogász ember, ráadásul azt is megírtam egy szintén egy korábbi cikkben, hogy milyen furcsa és milyen érdekes dolog az, hogy Súlyog az első elnök, aki teljesen párton kívüli. Hozzátem, az összes többi elnök az mind valamelyik pártból érkezett, vagy ahhoz kötődött, ő az első, aki teljesen párton kívüli. Hát miért kellene tőle elvárni? Navalnyi nincs is ilyen alkotmányos kötelezettsége, hogy az aktuális politikai vitákban állást foglaljon, neki az a dolga, hogy megtestesítse a nemzet egységét, őrködjön a demokratikus államrend felett, és feleljen meg a protokolláris funkcióknak. Hát ezeket én azt gondolom, hogy mondom, mindenki ízlése szerint dönti el, mert biztos van, akinek nem szimpatikus, van, akinek szimpatikus, de ezeket az alkotmányos kötelezettségei teljesíti.
Jó, ha ide jön az a Velencei Bizottság, akkor mit fog vizsgálni? Ön most elmondta azokat a írott kritériumokat, amelyeknek meg kell felelnie egy köztársasági elnöknek. Mit fog nézni a Velencei Bizottság, és az Alkotmánybíróság mit fog vizsgálni?
Hát a Velencei Bizottság elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy valóban személyre szabott jogalkotáson törje a fejét a kormány, és hát nehezen lehet azt mondani, hogy nem. Mert miért kellene eltávolítani az elnököt? Hát hogyha ők olyan alkotmánymódosítást akarnak, ugye tudják, hogy alkotmányosan nem tudják eltávolítani. Tehát olyan módosítást akarnak keresztül vinni, aminek az a cél, hogy eltávolítsák az elnököt, ez elég nehéz megmagyarázni, ez nem személyre szabott. Hát mi más lenne akkor? Uh-huh. Szóval, hogy a Velencei Bizottság szerintem döntően ezt fogja vizsgálni, mert egyébként ez ügyben ilyen tárgykörben már számtalan állásfoglalása volt, és minden alkalommal nagyon határozottan fellépett a személyre szabott jogalkotással kapcsolatban, vagy az ellen, bocsánat. Na most az Alkotmánybíróság, a Magyar Alkotmánybíróság pedig hát azt fogja vizsgálni, hogy mindezok a szempontok, amelyeket elmond Magyar Péter, és itt ugye Súlyog Tamás, ha jól értelmeztem, ő kiterjesztette nem csak saját magára, hanem a többi közjogi szereplőre is ezt a problémakört, és arra kérte az Alkotmánybíróság, hogy vizsgálja meg azt, hogy az alkotmányos-e, hogyha egyébként teljesen jogszerűen megkapták a kinevezésüket a különböző közjogi szereplők, és egyébként a mostani kormány azt mondja, hogy távozniuk kell, tehát hogy ez mennyire van összhangban az alkotmány rendelkezéseivel, úgyhogy szerintem az Alkotmánybíróság ezt fogja vizsgálni, ez is egy érdekes dolog lesz. Hozzátenném, hogy én a köztársaság elnök ügyét tisztának látom, a többi közjogi méltóság már nem olyan egyszerű, ebben most nem is mennék bele, mert ott azért szerintem tehát az vitatható jó néhány esetben, de a köztársaság elnök ügye az szerintem fekete-fehér.
Ha arról kellene beszélni, hogy mennyi energiát öl a Tisza párt a köztársasági elnök elleni támadásba, vagy az elmozdításának a lehetőségébe, akkor mit látnánk egy mérleg serpenyőjében? Tehát arányosan sokat, vagy túl sokat? Beleteszi-e a parlamenti munkába ugyanezt az energiát, vagy inkább tényleg ezzel foglalkozik?
Szerintem tévesen vagy politikai hibásan túldimenzionálják, mert valójában a köztársaság elnöknek nincs olyan politikai súlya a magyar közjogi berendezkedésben, ahogy előbb is beszéltem erről.
Akkor mégis miről szól?
Szimbolikus ügy. Meg hát gondolom arról szól, hogy Magyar Péter szerintem egyébként helytelenül a kampányban sokszor beszélt erről. Ugye sokszor bádnak nevezte a kinevezetteket a köztársasági elnökkel az élen, és ugye azt mondta, hogy majd a győzelem esetén eltávolítja őket, és gondolom ezt akarja betartani, ezt az ígéretet, de szerintem jobb lenne igazából ebből az ígéretből kifarolni. Ez jobb lenne a magyar alkotmányosságnak, és jobb lenne Magyar Péternek is, mert valóban úgy van, hogy ezzel bizony az ország megy egy alkotmányos válság felé, ennek külföldön se lesz jó visszhangja, itthon se lesz jó visszhangja, és értelmetlen is, mert ez az, amit most föltett utoljára kérdést. Ez is egy lényeges kérdés, és erre a válaszom egyértelműen az, hogy nincs olyan jelentősége a köztársasági elnöknek, tehát nem tudna olyan akadályt gördíteni a kormány tevékenysége elé, ami miatt megéri ez a hatalmas energia ráfordítás. Tudna kellemetlenséget okozni, ez kétségtelen, de nem, egy kétharmaddal rendelkező kormánynak nem tudja alapvetően megakadályozni a szándékát. Tehát amit most mondjuk a kormány felsorol, hogy mit szeretne csinálni, arra helyből 99%-ára azon azt lehet mondani, hogy a köztársasági elnök bármiféle averzió nélkül meg tudja csinálni a kormány.
Sokkal hasznosabb dolgokra is lehet fordítani az energiát. Na, de hogy mire is fordította a parlamentben az energiát? A Tisza párt azért nézzük meg, egyik itt volt ugye a polgármestereknek, illetve a képviselőknek a fizetés csökkentése. Ez megint egy vitatott kérdés, ugyanakkor ön írt, szintén írt erről, de már a közösségi médiában, hogy senki sem mer szembe menni egy ilyen populista javaslattal. Miért nem mer szembe menni egy képviselő egy ilyen javaslattal?
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy én nekem a több évtizedes tapasztalatom van ez ügyben, és általában az szokott lenni a magyar parlamentben is a metódus, hogy hogy mindenki nagyon óvatos ezzel a kérdéssel, mert valóban nem néz ki helyesen és nem néz ki jól, hogyha a képviselők azzal foglalkoznak, hogy a saját fizetésükkel, vagy a fizetésüket növeljék, vagy azt emeljék. Pedig ez sokszor ez reális, vagy sokszor szükség lenne erre, és valóban sokszor meg kell tenni, csak soha nem sül ez jól a közvélemény felé, ezért általában az szokott lenni a szokás, hogy ezt normálisan mértékkel kell csinálni, és politikai konszenzus kell körülötte. Tehát az nem jó, hogyha bármelyik párt azt mondja, hogy ő ezzel nem ért egyet, és majd ő a közvélemény előtt elmondja, hogy ez micsoda gazdság, mert akkor általában nem szokták ezt megcsinálni. Tehát mindig kell hozzá egy teljes körű konszenzus, hogy ezt meg lehessen csinálni, hogy ne lehessen már nagyon egyszerű, ahogy előbb ön is idézte, populista vagy demagóg érveket felhozni azért, hogy már pedig keressenek kevesebbet a képviselő. Na most ugye én nem vagyok képviselő, tehát nem vagyok érintett ebbe a dolgba, azonban voltam, tehát tudom, hogy milyen ez a munka, és szeretném leszögezni, hogy normális fizetést illik adni szerintem a képviselőknek, és azért, mert most ne abból induljunk ki, hogy sokak számára a különböző képviselők, a jobboldaliaknak a baloldaliak, vagy a tiszapártiak, a tiszásoknak a jobboldaliak eleve ellenszenvesek, nem is kéne neki fizetést adni, stb. Szóval ne ebből induljunk ki, hanem egy kicsit észszerűen nézzük ezt az egészet, és tételezzük fel azt, ami a valóság, hogy a képviselők többsége az azért normális szokott lenni, mindig rendes, jóra való ember. És szeretné a munkáját jól elvégezni. Ahhoz, hogy ezt jól el tudja végezni, ahhoz normális anyagi hátteret kell neki biztosítani, és szakértői lehetőséget, tehát hogy tudjon foglalkoztatni embereket, akik segítik a munkáját. Hogyha ezt lecsökkentjük egy minimális szintre, az a képviselői munka színvonalának a rovására megy. Én erre az ön által említett helyen is írtam, hogy én nem azt várom a képviselőktől, hogy hát durva és hangzatos videókat tegyenek közzé, hanem azt, hogy jó munkát végeznek. Jó munkát úgy tudnak végezni, hogyha van mögöttük egy stáb, aki dolgozik nekik, őket pedig meg kell fizetni, mert ez egy nehéz és kemény munka. Egyébként még egy utolsó megjegyzése, ez a magyar képviselők nem voltak egyáltalán elkényeztetve és túlfizetve. Én megnéztem az európai statisztikákat, általában az európai átlagfizetés 2-4-szeresét adják a különböző országokba, ez az általános Európában. A magyar képviselők 2,4-es mutatóval rendelkeztek idáig, most lementek 1,8-ra, tehát lementek az európai standard alá. Uh-huh. És ez nem jó szerintem.
Ugye Németországban én is utána néztem, 4,5 millió forintnak megfelelő euró, Romániában pedig 7-800 ezer forint közötti lej a fizetés, úgyhogy lehet gondolkodni azon, hogy akkor csak azért mondom arányosítás vagy viszonyításképpen, hogy ki hogyan értékeli a jó fizetést vagy a nem jó fizetést. No, de 8 percünk maradt, és még két témáról feltétlenül szeretném, hogyha beszélnénk, az egyik a társadalmi egyeztetés. Tudom, hogy van erre jogszabály, hogy hogyan kell, vagy mikor kell társadalmi egyeztetést kezdem. Ugyanakkor minden egyes javaslatnál a parlamentben, amely feltehetőleg majd valamiféle törvényi változást hoz maga után, azt halljuk a politikusoktól, hogy majd társadalmi egyeztetést kezdeményezünk. Hangzott ez már el azt hiszem az oktatás területéről, hangzott el a közmédia területéről. Ilyenkor kivel egyeztet a kormány? Tehát, hogy a társadalomnak melyik szegmensével?
Hát nézze, az, hogy ez most az érdeklődés középpontjába került, ezt viszont én pozitív dolgnak tartom, és ez egy jó pont a Tiszapárt oldalán szerintem. Azért jó pont, mert a Fidesz kormányzatnak ez is egy nagy negatívuma volt, hogy valójában, ugye emlékszünk rá, hogy tehát mi történt valójában, sokszor az elmúlt években már úgy ment a törvényalkotás, hogy vasárnap este beadtak egy javaslatot, azt hétfőn napirendre vette a parlament, kedden szavazás és döntöttek róla. És kedden kihirdetett törvény lett abból, amit vasárnap este adtak be. Tehát teljes abszurditás. Hát egy parlamentnek nem így kell működnie, hanem úgy, hogy azt rendesen meg tudják ismerni a képviselők, meg tudják tanácskozni a szakértőkkel, rendesen tudjanak róla vitatkozni, megérlelődjön bennük az, amit a vitában hallottak, pro és kontra, és utána hozzanak döntést. Hát nincs, nem kell rajta.
De bocsásson meg, szakszervezetek, érdekképviseletek, civil szervezetek, vagy egy nemzeti konzultáció? Hogy kell elképzelni
ezt? Ez az pont, Beáta, ez az, amit most ön is mond, hogy most gondolja el, hogy hogy kapcsolódik be bárki, szakszervezetek, érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, stb., akiket felsorolt, hogy kapcsolódik be egy olyan vitába, ahol vasárnap este beadnak egy javaslatot, és kedden szavaznak róla. Hát mire felébrednek, már törvény lett belőle. Tehát ez szerintem egy súlyos hiba volt. Hát az úgynevezett társadalmi egyeztetés, ami egyébként az Európai Unióban egy elvárás. a tagországoknál, hogy a törvényeket úgy hozzák meg, hogy széles körben azok ismertek legyenek, és legyen róluk vita, egyeztetés a különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel. Ez Magyarországon részben a különleges jogrend értelmetlen fenntartása és egyebek miatt is nem működött. Tehát ez egy komoly baj volt. Tehát én ezt egy pozitívumnak tartom. Tehát ugye a műsor első felében ugye beszéltünk több olyan negatív dologról, ami itt a Tiszapárt ténykedése kapcsán felhozható. Ez például egy pozitívum, hogy most próbálnak erre figyelni. Ennek régen voltak mechanizmusai egyébként a korábbi parlamentben, tehát én emlékszem rá, ez a 90-es években, 2000-es évek elején, ott kifejezetten volt olyan, amikor benyújtottak egy javaslatot, akkor azt el kellett küldeni különböző szervezeteknek, a minisztériumoknál is az előkészítés kapcsán, ha javaslatot készítettek, volt egy olyan rész, ugye én is miniszterként ezt átéltem, nem egyszer, mert ugye voltam művelődés és közoktatás, voltam környezetvédelmi miniszter, mindkét terület olyan, ahol nagyon sok civil szervezet van, és mindig azt csináltuk, hogy elküldtük egyeztetésre az elképzeléseink, javaslatainkat. Volt egyébként, amire egy évig egyeztettünk, ez kétségtelen, tehát ez egy pokoli macerás dolog. Sokszor az ember nem is látja a kiútat belőle, de azért vagyunk politikusok, meg azért vagy minisztérium, aztán egy idő után el kell dönteni, hogy milyen irányba megyünk, még akkor is, hogyha mások mást mondanak, de azért ezt nem lehet megspórolni, és az utóbbi 11 néhány évben ez teljesen leépült Magyarországon, tehát ez egy pozitív dolog, ez egy lényeges ügy, meg vannak egyéb más apró lényeges ügyek is, hozzátenném, ha már ugye most beszélgetünk, pont most könyvhét van, én például személyesen, ha már szóba hoztam a kulturális minisztert, nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre a fóliák el fognak tűnni a könyvekről. Hát ez egy szégyen volt szerintem Magyarországon, hogy fóliázták a könyveket. Tehát ez is egy apró elem, hogyha erről is lett volna egy olyan társadalmi vita, ami a könyvszakmát, az írókat, az irodalmi életet bevonja ebbe, a könyvkiadókat, akkor biztos, hogy nem jutottunk volna el ide szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy kell, tehát erre van szükség van, de a végén tudni kell dönteni is, hát ezt is azért oda kell tennünk.
Jegyzetelek egy következő beszélgetésünk témáihoz, már gyűjtöm, majd beszélgetésre gyűjtöm a témákat, szívesen. Itt az előzőekben azért már sok minden elhangzott. No, az utolsó három percre pedig álljék még itt, akkor egy holnapi igen fontos esemény, Fidesz kongresszus lesz, ez lesz az első ugye a választás óta, és hát a Fidesz, kiderül, hogy milyen út előtt áll a Fidesz, hogy egyáltalán merre tud tovább indulni a Fidesz. 4 éve vagy 2 éve van ahhoz, hogy erőre kapjon, hogyan fog zajlani a felkészülés, van-e még esélye arra, hogy egy hatékonyabb, erősebb ellenzékként vagy akár kormánypártként definiálhassa magát.
Hát szerintem nagyon nehéz helyzetben van a Fidesz. Többek között azért is, amit ebbe a beszélgetésbe a korábbi részében egy fél mondatban említettünk, hogy hát még nagyon sok minden fog jönni ezután, nagyon sok ügy és nagyon sok csapás. Tehát itt az út elején van, ha úgy tetszik, az egykori kormánypárt, és ezért szerintem tökéletes stratégiát nem is lehet most megalkotni. Én azt mondanám, tehát kifejezetten, hogy a polgári közép irányába kellene elindulni a Fidesznek. Ez az, amit elhagyott, és ez az, ami nagy baj, hogy elhagyta.
Van még ilyen, hogy polgári közép?
Van. Szerintem ezt nagyon sokan
számon kérik.
Hát nézze, például szimbolikusan erre azt tudom mondani, hogy ami például az utolsó néhány évben történt a Fidesz körül, ez nagyon jól mutatta a kampány, kiket ültettek fel a színpadra. Tehát, hogyha ez a celebek kultúráját jelenti, azt szerintem nem a polgári közép. Tehát azért ne felejtsük, hogy honnan indult valaha a 2000-es évek elején, vagy akár 2010 tájékán, és amikor az első 2/3-as győzelmet aratta a Fidesz, az a professzorok Batthyány köre adott egy komoly értelmiségi háttért, nagyon sok és jelentős és neves értelmiségi büszkén vállalta azt, hogy ott van. Ma meg, hát szóval, hogy az utolsó években azt láttuk tényleg, hogy nem is akarom most név szerint sorolni azokat a celebeket, akik botrányt okoztak egyébként a Nemzeti Kulturális Alap tényleg botrányos pénzosztásába, és hogy kik kaptak abból a ominózus 17 milliárdból, ugye, amit szintén az egyik ügy, ami nagyon sokakat irritál. Szóval ez szerintem leírja ezt, amire most rákérdezett, hogy van, és volt, és most is van ilyen polgári közép, csak ez útközben elmaradt a Fidesz mellől, és szerintem ebbe az irányba kellene visszamenni, de most a legfontosabb most stabilizálni a helyzetüket. Tehát ezt úgy mondhatnám, ha már foci VB is van, foci hasonlattal, ki kell tudni futni a pályára, az, hogy gólt is tudnak előni, az még kérdőjel, de egyelőre most az a feladat, hogy ki tudjanak futni egyáltalán a pályára.
No, hát egy nap múlva talán már többet tudunk arról, hogy milyen tervek van. vannak ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjanak futni a pályára. A Fidesz kongresszusról is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Fodor Gáborral, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítójával és igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen is.
Valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Németh László nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót, Csete Beátát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.